Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva a 105. Zsoltár első versével magasztaljuk a mi Urunkat. 105. Zsoltár első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Jöjjetek, kérjük Isten áldott szent lelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelősséget, a tanítvány tétel szolgálata és egy gyermek iránt. Énekmondással könyörögjünk egy gyermekért énekelve a 329. dicséret második versét. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, kedves szülők, kedves keresztülők, hogy áldást kérjünk gyermeketekre, és hálát adjunk Istennek, hogy megőrizte a gyermek és az édesanyja életét. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves Attila és kedves Ági, alig egy éve, hogy itt Isten házában szintén itt álltatok, ennél az asztalnál, és azért jöttetek ide, hogy kapcsolatotokat új alapra helyezzétek. Hogy a házasság szövetségére lépjetek, hogy kérjétek Isten áldását arra az útra, amit akkor közösen kezdtetek el, és ma már lassan egy éve együtt jártok ezen az úton. Egy jó hírem van számotokra ezen a mai napon, nem csak egy, de amivel kezdem az az, hogy Isten megáldotta, meghallgatta a kérést, és megáldotta a házasságotokat egy csodálatos kislánnyal, ezzel a nagyon szép gyermekkel. És ma szintén eljöttetek ide Isten házába, megálltok az Úr asztala előtt a gyülekezet közösségében, mert szeretnétek, hogyha ez a gyermek is ezen az úton járna, amin ti jártok. Szeretnétek, hogyha az ő élete is új alapra helyeződne, és ez az alap, ez nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, maga a kőszikla, a legszilárdabb alap a világon. Eljöttetek Isten házába, hogy kérjétek gyermeketek megkeresztelését, hogy kiszolgáltassuk a keresztség sákramentumát. A sákramentum, a látható ige, a keresztség pedig belépő az Anya Szent Egyházba. Amikor megkeresztelünk valakit, akkor kettő dolog történik, kettő dolgot kell tennetek. Egyrészt el kell fogadni valamit, másrészt pedig el kell köteleződni valami iránt. Amit el kell fogadnatok, és amit elfogadtatok, az maga az Úr Jézus Krisztus. Az Istennel való közösség, ami hitben valósul meg, a megszentelt élet és a megszentelődésenben való részvétel, és az Isten legnagyobb ajándéka, ami a gyermek, méghozzá egy különleges gyermek, maga az Isten fia. Az elköteleződés pedig abban áll, hogy kitartottok azon az úton, amelyen Istennel jártok. Azaz, ahogy az apostol mondja, harcoljátok a hitnek szép harcát. A keresztelés alkalmával tehát nem történik más, mint igent mondunk Istenre, és nemet mondunk a bűnre. Felelős szülőként és keresztszülőként az lesz a feladatotok, hogy ebben minden segítséget megadjatok ennek a gyermeknek. Mert a hit útján nem könnyű járni. A Szentírás nem véletlenül fejezi ki ezt úgy, hogy harc. Harc. A KT azt mondja, hogy az óember megöldöklése és az új ember megelevenítése. Amikor Isten rátok bízta ezt a gyermeket, hogy gondozzátok őt, a teljes kiszolgáltatottságtól az önállóságig és a felnőtt korig, és majd utána is kíséritek az ő életét, és meg annyi imádságban hordozzátok őt, és majd remélhetőleg az ő gyermekeit is, akkor nem könnyű feladatra vállalkoztok, de emlékeztetlek benneteket, hogy nem csak a ti elszánásotok és elhatározásotokon múlik a dolog, hanem azon az ígéreten, amit az az Isten tett és tesz, aki soha nem szegi meg az ígéretét. Méghozzá az Úr Jézus szavából ez így hangzik, minden napon veletek leszek a világ végezetéig azokkal, akik nem csak mondják, hanem teszik is, nem csak gondolják, hanem szívből vágynak rá és akarják. És majd egyszer, amikor eljön az idő, és Isten szín elé kerülünk színről színre, akkor majd Isten számon fogja kérni ezt az utat, ezt a harcot, ezt a hitet, nem csak tőletek, hanem Zselykétől is. Nem csak, természetesen nem azt a hitet, amit most, amivel ő most itt van, mert az képtelenség lenne, hanem majd azt, hogy hogyan tekint majd ő vissza erre a napra, hogyan fog majd, mit fog számára jelenteni az, hogy ő Jézus Krisztus útján kezdte meg az életét, hogy az élete új alapra, az életét új alapra szerettétek volna, vagy szeretnétek helyezni. És majd ezzel az ajándékkal, amit az Úr Jézus kínál és ad nekünk a keresztség sákramentumában, a látható igében, hogyan él és hogyan élt. Hogyan mondott igent egész életében Istennek, és hogyan mondott nemet a bűnnek. Amen. Gyertek most, testvéreim, valljátok meg együtt a gyülekezettel közösen hiteteket, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást, minden keresztény hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, feleljük, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha akarjátok, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzád fordulok most Istennek népe, keresztény anyaszentegyház. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk egy gyermekért. Köszönjük neked, Istenünk, a te ajándékodat és az anyami gyümölcsét, a te jutalmadat. Köszönjük ennek a kislánynak az életét. Hálásak vagyunk a szülőkkel együtt, hogy megajándékoztál bennünket. De köszönjük neked, Istenünk, a gyülekezet nevében is az ő életét, hogy megajándékoztál minket egy új szülöttel, egy új élettel. Köszönjük, hogy igent mondhattunk arra a szándékra, amire te már sokkal hamarabb igent mondtál. Köszönjük azt, hogy közénk tartozik, hisz benned hiszünk, és egy keresztségben részeltettünk mindannyian. Kérünk téged, Urunk, hogy tartsd meg őt, és áldásoddal kísérd végig őt egész életén. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mostani alkalmat, amikor a te házadban téged dicsérhetünk és dicsőíthetünk, magasztalhatunk. A te legnagyobb ajándékodért, a te gyermekedért, az Úr Jézus Krisztusért, akit nekünk adtál, hogy nekünk örök életünk legyen. hogy gyermekeinket nem csak ebben a világban szerethessük, hanem soha ne kelljen tőlük elválni. Ehhez kérünk, hogy adj nekünk igaz és őszinte hitet, hogy fogadalmunkat meg tudjuk tartani, hogy az igenünk igen, és a nemünk nem legyen. Kérünk téged, hogy nevelj bennünket is, és maradjunk meg szülőként is mindig nevelhető gyermekeid. Az Úr Jézus Krisztus kegyelméért, akinek engedelmeskedve kereszteljük meg ezt a gyermeket, kérünk, hallgass meg minket most is. Amen. Zsejke Anna, keresztelve tőle, a Tatára, a Fia és a Szentlélek nevében. Kedves Isten, cselekedjen, hogy ez a gyermek növekedjen, testben és lélekben, hízen és szeretetben, Isten és emberek előtt való
keresztény testvéreim, helyünket elfoglalva keressük ki és énekeljük a 201. dicséretet. A 201. dicséretnek az első három és az utolsó, a hatodik versét énekeljük. Uram, kegyes indulatomban én teszem vallásom. Kegyes indulatomban
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint az írva van, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének első fejezetében, a 10. verstől a fejezet végéig a 24. versig. Isten igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk, alázatos szívvel és lélekkel. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, hogy milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Cilícia vidékére, Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették, én értem, az Istent. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk, és ajándékozzon meg minket az ő szent lelkének világosságával, hogy értsük az igének hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Istenünk, amikor halljuk a te igédből Pál apostol bátor szavait, akkor kicsiknek és bűnösöknek érezzük magunkat, mert vajon értünk hányan dicsérnek és dicsőítenek, vajon értünk nem inkább gyaláznak és szidnak téged. Istenünk, kérünk téged, hogy engedd megértenünk és meglátnunk azt, hogy a mi hitünk az nem csak rólunk szól, meg rólad, hanem többről van itt szó. Engedd meglátnunk azt is, hogy a hitünk nem magánügy, nem csak ránk tartozik, hanem amit teszünk, mondunk a világban és a világ előtt, arról az áldás vagy a szitok rád száll. Kérünk téged, Istenünk, arra, hogy emelj bennünket a legmagasabb méltóságba, amiben embert emelhetsz, hogy hadd legyünk mi is olyanok, akikért téged dicsérnek és dicsőítenek, hálát adnak neked a mi életünkért, a mi szolgálatunkért, a mi lelkünkért. Kérünk téged, Urunk, hogy változtass bennünket kedvesekké, hadd legyen ez a gyülekezet olyan, amilyen volt a jeruzsálemi első gyülekezet is, akiket szeretett az egész város, mert mindig csak
jót akartak és jó szívvel voltak mindenki iránt. Kérünk téged, Urunk, hogy nevelj bennünket ezen a vasárnapon is a hitben. Engedd, hogy az önhitség hájogjai lehújjanak a szemünkről, és meglássunk téged, és meglássuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, pőrén és tisztán, őszintén. Hallgass meg kérésünket, Urunk, és szent lelked igéd által légy közöttünk az igazság lelkével, a te neved dicsőségére ma is. Amen. Az ige hirdetésre készülve keresse ki a gyülekezet a 246. dicséretet, a 246. dicséret 4. versét énekeljük. Ó Szentlélek, kérünk tégedet. Az ének alatt pedig a gyermekek átmehetnek a gyermekisten tiszteletre. Isten igéjét olvasom a mai napra a Biblia olvasó kalóz szerint kijelölt újszövetségi igéből, amely írva van az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. fejezetében, a 9. fejezet 19. versétől a 30. versig. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak, hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet? És aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. De a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz. De mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében, beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. Foglaljuk el helyünket. Amikor az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, akkor találunk benne három nagy megtérés történetet, ami a megtérés történeteknek a minta példánya, és ezek közül is talán a legnagyobb az pont Saulnak a megtérése, amit itt a 9. fejezetben hallunk és látunk. A megtérés történetek, ugye talán azzal kellene kezdeni, hogy Jeruzsálemben, amikor a Szentlélek eljön, 3000-en keresztelkednek meg és térnek meg. Az etióp főkincstárnok megtérése, itt Pál apostol, azaz Saul megtérése is következő fejezetben, meg Cornélius megtérésről lesz szó. És éppen ezért, akik egy kicsit teológiában járatosabbak, azt mondják, hogy talán ennek a könyvnek nem is azt a címet kéne adni, hogy az apostolok cselekedetei, hanem hogy a Szentlélek cselekedetei, mert a megtérés az a Szentlélek munkája, nem az apostolok munkája. A mai Isten tiszteleten Isten igéjét olvastam a 9. fejezetből, és pont azokat az igéket, ami már a megtérés után történik, és én most nem is Pál apostolnak a megtéréséről szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább azokról a következményekről, ami az apostol megtérésének a következményei lettek az ő életében és a gyülekezetek életében. Az első és talán a legfontosabb dolog, amit el lehetne mondani, az az, hogy vagy el kell mondani az magának Pál apostolnak a megtéréséről egy nagyon érdekes jellemvonás. Az, hogy Pál apostol már a megtérése előtt is hitt az Istenben. Méghozzá nagyon szigorúan hitt az Istenben, olyannyira hitt az Istenben, hogy szolgálta az Istent. És azt hitte, hogy amit tesz, az az Istennek a legnagyobb jó cselekedet, hogy ő az akkor még tévtanítóknak, vagy szektának, zsidó szektának gondolt vadhajtást, a keresztényeket elfogja és megkötözve viszi a főpapok elé. Pál apostolnak tehát először azzal kellett igazán szembesülnie, hogy az ő hite nem jó hit. És hadd mondjam el azt, hogy ti itt, akik a templomba jártok, ez a legnagyobb nehézség és akadály nekünk is a megtérésünkben, vagy ez volt, ha volt megtérésünk, a saját hitünk. Mert sokszor úgy képzeljük ezt el, hogy a nagy pogányságból, a nagy hitetlenségből térünk az Istenhez. Igen, van olyan is, de vajon az Isten házából az Istenhez térni? Van ilyen is? Azok, akik úgy élték az egész életüket, hogy azt hiszik és azt hitték, hogy alapvetően az Istennel való kapcsolatom rendben van, még szolgálok is neki, ha az időm engedi, sokkal nehezebb egy ilyen állapotból igaz hitre jutni. A vallásos emberek számára ez sokkal nehezebb, mint a nyíltan tagadók számára. Bármilyen őszintén is hitt tehát Pál apostol Istenben, és komolyan gondolta minden szavát és cselekedetét, amit mondott korábban, felesleges volt, mert az egy igazán fontos dolgot, ami igazán számít az Isten előtt, pont azt nem hitte. Pont a testet öltött Istent, a teste töltött igét nem szerette, hanem gyűlölte és üldözte. A megtérése éppen ezért látványos, mert üldözőből ő maga is üldözött lett, méghozzá nagyon rövid idő alatt, és ezt mindannyian Isten kezének tulajdonítjuk, és tulajdonították akkor is. És ez a másik dolog, amit az ő megtérésében nagyon fontos lenne, és a saját megtérésünket oda tesszük, nagyon fontos lenne tisztázni, mert nagyon sokszor hallom azt, és hallottam bizonyságtételeket arra nézve, hogy én hogyan tértem meg. És ha megnézzük az apostol megtérésének a történetét, mindent látunk, csak azt nem, hogy az apostol meg akart volna térni. Ő nem akart megtérni, hiszen ő már meg volt térve. Ő azt hitte, hogy az Istennel van, hanem őt megtérítette az Isten, amikor megállította a damaszkuszi úton. Ő ezt nem kérte, de Isten kegyelme volt, amivel találkozott ott a damaszkuszi úton. 180 fokos fordulatot vett az élete, bár az irány nem változott, hiszen Jeruzsálemből ment Damaszkuszba, de a lelki irány megváltozott, mert és ez a megtérésnek az igazi jele, hogy ő halált vinni ment Damaszkuszba, de életet vitt Damaszkuszba. És ezt nem ő akarta, nem az ő döntése volt, és nem az ő bölcsessége és meglátása, hanem egyedül az Isten akarta, és az ő kegyelmének köszönhetően meglett az akarata az ő életében. Nézzük most sorba, hogy milyen gyümölcsei lettek a megtérésének, és ezt azért is jó nekünk, magunkat hívő embernek, vagy hívő embereknek hallani, mert ilyenkor egy kicsit mindig tükröt állít elénk az Isten, és letesztelhetjük a saját hitünket, hogy vajon a mi életünknek is ott vannak-e ezek a gyümölcsei, és nem esek abban a hibában, nem kell mindannyiunknak pálapostolokká lenni, ne értsenek félre a testvérek, de vannak bizonyos jellemvonásai, ami minden megtért embernek a jellemvonásai, ezek a gyümölcsök azok, amiket minden ember, megtért életű ember a lelkén hordoz, az életén hordoz. Az első dolog, hogy Pál apostol a megtérése után rögtön felveszi a kapcsolatot a damaszkuszi gyülekezettel. Azonnal. Nincs magányos keresztény. Nincs olyan, hogy én megtértem, ez az Isten ügye, meg az én ügyem, és én majd jól elleszek a hitembe, meg a bibliaolvasásomba, hanem az élő hit az mindig közösségi élmény, közösségi hit. A közösségben megy az apostol, a gyülekezetben, a már hívőket keresi. Nincs magányos kereszténység, nincsen, hogy ez az én dolgom és az Isten dolga. Vagy ahogy sokszor hallom, meghallgatjuk mi a rádióba az Isten tiszteletet, vagy a misét, azt az milyen jó volt. Közösség nélkül nincs Isten tisztelet. Persze ez nem azt jelenti, hogy haszontalan lenne a rádiós Isten tisztelet, vagy a felvételről hallgatott Isten tisztelet, hiszen az is az épülésünket szolgálja, de Isten tisztelet, tehát közösség nélkül nincs kereszténység. Alapvetően változott meg Pál apostol élete, és majd látni fogjuk azt, hogy a kapcsolati hálója, a kapcsolati rendszere hogyan változott meg. A Biblia, amikor arról beszél, vagy Pál apostol is itt magáról arról beszél, hogy ő pusztította Isten egyházát, akkor mindig a szavak, amik ide le vannak írva az eredeti nyelvben, mindig azt a képet engedik fölidézni, amikor egy vad beront egy elkerített kertbe, és széttapos mindent. Vagy konkrétan, amit most hallottunk a Galata levélben, ott meg az a pusztítás folyik, amikor egy hadsereg elfoglal egy várost, és teljes mértékben kifossza, és kövön nem marad. És amikor Pál apostolra tekintünk a megtérés előtt, akkor egy ilyen pusztító vadállat képét látjuk. És nem csak azt látjuk, hogy ebből a pusztító vadállatból egy jámbor vagy egy szelíd farkas lesz, hanem szinte megmarad ez a hevessége az elején, és ugyanilyen lendülettel nem csak, hogy bárány lesz, hanem pásztor lesz. Rögtön szolgálni kezd. Keresi a szolgálat lehetőségeit, és bizonyságot tesz a hitéről. Ez megint kapcsolódik rögtön ahhoz, amit az elején mondtam, hogy nem a magánügye, hanem rögtön megy a zsinagógába bebizonyítani a testvéreinek, hogy Jézus a Krisztus felelősséget vállal az övéért. Nem meggyűlöli azt, ahonnan jött, hanem elkezdi őket szeretni. Sokszor látjuk azt az életben, hogy egy-egy társaságnak a tagjai látszólag együtt vannak, összetartoznak, de semmiféle szeretet kapcsolat nincs köztük, hanem pontosan a közös gyűlölet tartja őket egybe. Nem akarok bántani senkit, de például sok esetben a futballhuligánokon látjuk ezt. A rosszakon, mert nyilván van, akit a foci szeretete tart egyben, de a gyűlölködés is összetarthat embereket. Pál apostol felelősséget érez már az övéiért, és megy józanítani őket, hogy tényleg Jézus a Krisztus. És a bizonyságtétele minden bizonyságtétel etalonja. Nem magáról beszél. Nem tudom, az itt ülők hányan tettek már életükbe bizonyságot gyülekezet előtt, vagy hány ilyet hallottunk. De hány olyat hallottunk, ami nem arról szólt, hogy én ez voltam, én ez, hanem Krisztus. Mert a bizonyságtétel mindig Krisztusra mutatás, és az emberek Krisztusra vezetése, aminek lehet szemléltetése, nyilván a saját életünk tapasztalatai,
de a központja, a szíve, a magja, az maga Krisztus. A figyelmet Krisztusra irányítja, és nem magára. Bátran szól, a Szentlélek erejével mondja, és azt is látjuk, Calvin kiemeli ezt, hogy mint egy harcol az igével, hogy az ige, a Szentírás kard lesz a kezébe, méghozzá nagyon ügyesen forgathatja, hiszen azt is hallottuk, hogy zavarba hozta az akkori zsidó vezetőket a zsinagógában. Zavarba hozta. Tehát nagyon jól harcolt vele. És még egy dolog, ami a bizonyság tételéből következik, hogy a bizonyság tételének ára van. A Krisztus mellett való kiállásnak mindig ára van. Ott mindig megjelenik valamiféle üldöztetés. Ha szép szóval nem, először a szavak szintjén, akkor majd eltesszük máshogy az útból. És Pál apostolnál ezt látjuk, ezért kellett neki menekülnie Damaszkuszból. Összefoglalva tehát, Pál apostol alapvetően változott meg, és alapvetően változott meg a kapcsolati rendszere, hiszen az Istennel szemben ő tanítvány lesz, és majd úgy beszél mindig a hívőkről az ige, hogy szentek, tanítványok, Jézus tanítványai és szentek. Megváltozik az egyházzal, azaz a gyülekezettel való kapcsolata, mert ott már testvér lesz, minőségében testvér lesz. És a világgal való kapcsolata is, hiszen ott már tanú lesz. Jézus Krisztus tanúja, aki tanúsítja, hogy a Jézus az igazság. És amit ő mond, az az igazság. Hogy állunk ezzel? Hogy állunk ezzel? Mennyire vagy te tanítvány és tanítható az Isten keze által? Mennyire vagy te testvére az itt ülőknek, vagy csak egy idegen, aki egy helyre jár vasárnaponként egy másik idegennel? És mennyire vagy tanú a világ előtt, ahol még nem ismerik a messiást? Pál apostolnak tehát meg kellett fizetni az árat, és menekülnie kellett Damaszkuszból, és ezt a menekülést később Pál apostol maga is egyfajta szégyennek, vagy megfutamodásnak írja a korintusiakhoz írt második levél 11. részében, gyengességének tartja, amit nem szégyel, hanem dicsekszik vele, de mondja, hogy ez gyengessége volt. Az apostolok cselekedetéből nem derül ki, mert itt történik egy szünet, tehát aki csak ezt olvasta, azért olvastam a Galata levelet is, itt történik egy szünet, mert az apostol nem egyből Jeruzsálembe megy föl, mint akik azt gondolják, akik csak az abcselt olvassák, hanem először elmegy Arábiába, és ott tölt 3 évet, és ez a 3 év, ez teljes titokban, vagy teljesen ködbe burkolózva telik, nem tudjuk, hogy pontosan ott mit csinált az apostol. Vannak, akik azt mondják, hogy talán Pál apostol már megkapta az elhívását a pogány misszióba, szakmát tanult, és itt tanulta ki a sátorkészítés mesterségét, hogy majd szabadon mehessen a római birodalom minden területén, és legyen olyan munkája, aminek nem sok eszközigénye van, de mégis tudja magával vinni, és ebből megélhet és teremteni magának, hogy ne legyen ráutalva a többi emberre. Ezt is elképzelhetőnek tarthatjuk. Viszont mások meg azt mondják, hogy ez az idő, ez az Úr Jézussal töltött csendesség és a szolgálatra való felkészítés ideje, amit nem spórolhat meg senki. A szolgálatra föl kell készülni. Ott nincs az, hogy már én kész vagyok. Én teológus voltam, nyilván ezt gondolhatják rólam, és nagyon sokszor figyeltem azt, vagy figyeltük azt, hogy az elsősök fele úgy érkezik oda a teológiára, nem viccelek, de legalább a fele, hogy nekem már csak a papír kell. Tehát én már tudom, hogy nekem mi a dolgom, én az Urat akarom szolgálni, én már azt is tudom, hogy hogyan. Nekem már csak papír kell, most itt parkolok kényszerpályán 6 évet, vagy 5 évet, de én nekem már csak a papírra van szükség. Ez nem igaz. A felkészítést, az Istennel való csendességet nem lehet megspórolni. Sokan próbálják a szolgálatban is megspórolni ezt, és mellőzik, és pontosan ezért erőtlenek a szolgálatok, és nincs eredménye a szolgálatoknak, mert ezen áll vagy bukik a dolog. Tehát Pál apostol először Arábiába megy, és majd onnan visszamegy Damaszkuszba, ahonnan indult,
És ott tölt még egy kevés időt, de ott már aztán nagyon betelik a pohár, hiszen egyre bátrabban és eredményesebben hirdet Isten igét, és akkor újra el kell menjen, el kell hagyja Damaszkuszt, és így kerül Jeruzsálembe. Jeruzsálemben keresi az első gyülekezetet, igazából nem csak a gyülekezetet, hanem azoknak a vezetőit, Péter apostolt, Kéfást és a többi apostolt. Nagyon érdekes ez az időszak is, ami itt történik, és itt nagyon fontos üzeneteket rejt magában Isten igéje a mai napra nekünk, testvéreim. Az egyik kérdés az, hogy amit föl kell tennünk, hogy Pál apostol megérkezik Jeruzsálembe, keresi a kapcsolatot, fel akarja venni a kapcsolatot a gyülekezettel, de nem tudja. Zárt ajtókat talál, és azt is írja a Biblia, hogy azért, mert féltek tőle. De fölmerülhet a kérdés, hogy miért féltek tőle? Miért féltek Pál apostoltól? Erre vannak, akik azt a választ adják, hogy azért, mert minden joguk megvolt rá a gyülekezetnek, hiszen ő volt az, aki azelőtt pusztította, tiporta, gyilkolta, megkötözte, megverte, asszisztálta kivégzésekhez, ugye István esetében. Tehát az akkori kereszténység legnagyobb ellensége volt. Hát hogy ne féltek volna tőle? Viszont mások meg szemére vetik ezt a gyülekezetnek, és én is sokszor azért ezt el kell mondjam, hogy látom én ezt a gyülekezetemben, meg a hívő testvérek között, hogy mert nem hitték el, hogy Pál apostol megtért, hogy Saul megtért. Ezt írja az ige, mert nem hitték el, hogy tényleg tanítvány. Miért nem hitték el? Mert nem hitték el, hogy lehet tanítvány. Ezt nem tudom, hogy érezzük ennek a súlyát, ennek a hitetlenségnek a súlyát. Amikor alapvetően mondunk le emberekről, amikor úgy tekintünk oda a körülöttünk lévőkre, hogy vannak szelidek, jámborok, jó, igen, az úgy jó lenne a templomba, milyen jó lenne, ha megtérne, mert milyen rendes ember, és vannak a legalávetőbbek, a leggazemberebbek, a legkirívóbb és életűek, és a leggyűlöltebb és gyűlöletes emberek, és azokra meg azt mondjuk, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Na, ha valaki, ő nem térhet meg. És kimondjuk az ítéletet, és nem számolunk azzal, hogy hát nem azt látjuk az igében, hogy a megtérés Isten ajándéka, és nem az ember munkája, nem a lelkész jó prédikációján múlik, és még nem is feltétlenül azon, hogy mi mennyire akarunk megtérni, hanem az Isten kegyelme és ajándéka. Hát miért ne azt gondoljuk, hogy bármelyik embernek a környezetedben nagyobb lehet a bűne, mint az Isten kegyelme? Tényleg ennyire lebecsülöd az Isten kegyelmét? Hogy korlátozod az Istent, és azt mondod, hogy ő még igen, ő még megtér, de ő, na hát ő már nem. Sokszor azok az emberek, akik látszólag nagyon távol állnak az Istentől, azok sokkal közelebb állnak hozzá, mint azok, akikről mi azt mondanánk, hogy na ezek aztán igazán hívő emberek. És ezt nem én mondom egyébként, hanem ezt maga az Úr Jézus mondja, amikor bemegy a templomba, és lát imádkozni egy farizeust elől, és utána mondja, hogy bár böjtöl, meg szolgál, meg adakozik, meg tízpontos hívő, de aki hátul, aki távol áll az Istentől, és a szemét sem meri az égre, mert az ment megigazulva haza. Mondom, bizony mondom néktek, biztos, hogy így van, mondja Jézus. Az ment megigazulva haza. Ne mondjunk le senkiről, én ezt csak bátorítani akarom, aki harcol valakiért, hogy térjen meg, hogy ne mondd le róla, imádkozz érte. Mert bárki megtérhet. Ez nem az ember állapotán, hanem az Isten kegyelmén múlik. Még egyszer egy pillanatra tekintsünk oda-vissza, ahol Pál apostol van Jeruzsálemben. Azok, akiknek korábban a társaságába tartozott, azok már gyűlölik és meg akarják ölni. Ez egy nagyon érdekes időszak egyébként. És azok, akikhez ő már tartozónak tartja magát, azaz a megtértek vagy a hívő gyülekezet, az meg még nem fogadja be. Pál apostol két cég között van. Nem tudom, hogy voltál már ilyen helyzetben, de ez egy nagyon kellemetlen helyzet, két szék közé ülni. És azt mondja erre az állapotra Calvin, hogy tulajdonképpen ez volt Pál apostol igazi megtérése. Ez volt az az alázat igazi vizsgája, hogy alázatosan tudott várni az apostol arra, amíg Isten kibékíti őket. Ez egy különleges kegyelmi idő. És az utolsó dolog, amiről szólni szeretnék, mert minden bizonnyal az idő, egyébként ezt hadd mondjam el, hogy ott sokkal lassabban telik, mint itt, tehát ezt tudják, hogy akik itt ott nagyobb a, vagy itt nagyobb a gravitáció, és ott kevesebb, és akkor ezért ilyen híd képződik. De az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy nagyon fontos szerep jut egy embernek, akiről sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, pedig egy igazi hős, és ez Barnabás. Barnabás. Először is azt kell róla tudni, hogy nem ez volt a neve. Ez nagyon fontos. A Biblia írja, az abcsel elején írja, hogy volt egy ciprusi lévita, József. Ez volt a neve. Ő József volt. De a tanítványok a Barnabás nevet adták neki. Azért, mert annyira jellemző volt rá, mint ahogy ma is egyébként a ragadvány neveket azért kapja általában az ember, mert annyira jellemző rá. A Barnabás viszont azt jelenti, hogy a bátorítás, a vígasztalás fia. Egy olyan bátorító jellem volt a gyülekezetben ez a Barnabás, ami annyira föltűnt a többi testvérnek is, hogy ráragadt ez a név, hogy ő Barnabás. És látjuk, ha az abcselben, ha rákeresünk a nevére, és megnézzük azokat a kis töredék információkat, amiket megtudunk róla, vagy megtudhatunk róla, hogy Barnabásra jellemző volt egy olyan attitűd, hogy ő hajlamos volt mindenkinek adni még egy esélyt. Mindenkinek adni még egy esélyt. És ezt tette Pál apostollal is. Oda ment hozzá, és meghallgatta. Ő volt az egyetlen kapcsolódási pont, az kívülálló, még kívülálló apostol, és a mára gyülekezet között. És hadd mondjam azt el, hogy számunkra, ma élő gyülekezet számára, akik mi itt bent vagyunk, mi nagyon ilyen Barnabás szegény gyülekezetek vagyunk általában. Az a gyülekezet, ami nem fejlődik, annak ez az egyik oka, hogy nincsenek Barnabások a gyülekezetben. Mi azt gondoljuk, hogy, és gondolhatjuk, hogy szolgálat az, hogyha valaki kisöpri a templomot, virágot hoz az úrasztalára, szolgálat az, hogyha valaki megcsinálja a hangosítást, vagy kántorizál, hogy ezek ilyen szolgálom az urat. És persze hasznos és fontos szolgálatok, ezek kellenek, de vannak olyan szolgálatok, amikre lehet, hogy nem is gondolunk. Barnabási lelkülettel a gyülekezet tagjának lenni, bátorítani az újonnan megtérteket, kapcsolódási pontnak lenni a gyülekezet és a kívülállók között. Nem tudom, hogy hallottátok-e azt, vagy hallott-e a gyülekezet azt, hogy mi az a K-vitamin, K2 vitamin. Azt hallottuk-e, hogy az micsoda? Mindegy, rá kell googlizni, és akkor kiderül, de a K2 vitaminnak nagyon fontos szerepe van a szervezetben. Ha nincs ilyen vitamin a szervezetünkben, a kálcium nem épül be a csontokba. Ihatunk bármennyi kálcium szandoszt, ha nincs K-vitamin a csontunkban, nem épül ki, ki is távozik belőlünk. Barnabás ilyen K-vitamin volt a gyülekezetben, aki megkötötte, behívta, bentartotta a gyülekezetbe, esélyt adott a gyülekezetbe való bekapcsolódásra Pál apostolnak. És nem lehet ilyet mondani, de vajon mi lett volna, ha nincs egy ilyen barnabási lelkület abban az első gyülekezetben? Vajon mi lett volna az apostollal? Nem tudom, hogy te, aki most itt vagy Isten házában, rád milyen lelkület a legjellemzőbb, hogy inkább ilyen neveket kapnál, hogy a panaszkodás fia, vagy a kritika lánya, vagy nem tudom, hogy mi a legjellemzőbb rád, vagy a hited, vagy a kedvességed, de nagyon nagy szükség van Barnabásokra a gyülekezeteknek, higgyétek el. Azok, akik odaállnak a templomba, és azt figyelik, hogy ki az, aki még nem volt itt, és oda megy hozzá, és megkezd, hogy Isten hozott, te honnan jöttél? Van énekeskönyved? Nézd csak! Tessék, itt egy énekeskönyv. Látom, nem hoztad. Mert lehet, hogy csak valaki, aki most költözött ide, és egy esélyt ad az Istennek. De ha mi nem adunk neki egy esélyt, akkor nem fog itt maradni. Adja meg az Isten, hogy ne csak vágyakozzunk mindig az Isten vigasztalása és bátorítása iránt itt az Isten házában, hanem hogy mi is legyünk vigasztalók és bátorítók a testvéreink életébe. Adjon ehhez az Úr Jézus nekünk erőt és kegyelmet. Végül pedig Pál apostol Jeruzsálemben sikeresen csatlakozik a gyülekezethez, pár napot tölt csak ott el, újra menekülnie kell, és elmegy Tarsuszba, a szülővárosába, tovább készül a szolgálatra, és majd így folytatódik a később egy pár év múltán az ő szolgálat és az ő életének útja. Gyertek testvéreim, énekeljük ráfelelő éneknek a 499. dicséretet, 499. dicséret 5. versét, ha pedig még többet vehetek ingyen való jóvoltodból, és másokkal is jót tehetek. Testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk, hogy a te ígéd igazság, és ez az igazság leleplezi nem csak a világ előtt, hogy mi a bűn, hanem előttünk is. Köszönjük azt, Urunk, hogy bármilyen utat is járunk és jártunk meg, nem az a fontos, hogy mi mit gondolunk magunkról, hanem az, hogy te mit gondolsz rólunk. Kérünk téged, Istenünk, hogy engedd rá hangolódni a te lelkedre, a te kegyelmedre. Engedd úgy szeretni az embereket, ahogy te szeretsz minket. Engedd meg, hogy ha tudjunk a gyülekezet szolgáló közösségébe tartozni, akik rezegnek, mozognak, izzanak, teszik azt, amit te mondasz, és bármilyen lassan is bénán is mozdulunk néha meg, adj nekünk erőt, hogy amikor érezzük az indítatást, hogy oda menjünk másokhoz, és bizonyságot tegyünk rólad, vagy csak egy kedves szóval bátorítsuk, legyen erőnk ezt megtenni és megmondani. Köszönjük neked azt, áldott Szentlélek, hogy nem a saját erőnkből küldesz, mert te az erő lelke vagy, és te megadod mindig az erőt a szolgálathoz. Különösen köszönjük neked, mi, akik tapasztaljuk és tapasztaltuk ezt nap mint nap, hogy nem a saját erőnkből kell neked szolgálni, mert mindenünk a tied, Urunk, még ha abból tennénk is, ha saját pénzünkből, ha saját időnkből adnánk, még az is a tied, mert tied ez a teremtett világ, tied ez a föld, ez az ország, és tied minden. De köszönjük neked, hogy te nagy lelkű vagy és kegyelmes Isten, aki megengedett, hogy ha kell, elhiggyük magunkról, hogy nekünk milyen sok mindenünk van. Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem csak megajándékozol bennünket, hanem újra és újra bővölködő élettel akarsz minket elárasztani. Kérünk téged most, Urunk, hogy gyülekezetünket is árazd el barnabási lelkületű testvérekkel, hogy megelevenedjen ez a gyülekezet még jobban, hogy még inkább a te néped, a te szeretett néped lehessen, hogy betöltse ez a templom a rendeltetését, ez a szószék a rendeltetését még jobban. Urunk, kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, amikor gyülekezetünkért, népünkért, magyar nemzetünkért elveszett és vesztébe rohanó Európánkért imádkozunk és könyörgünk hozzád. Urunk, tarts meg bennünket a te kegyelmedben. Kérünk téged, Istenünk, hogy fogadd el szívünkről a dicsőítés szavait, mert te vagy egyedül méltó, hogy téged magasztaljunk ezen a mostani alkalmon is a te áldásaidért. Hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság mondása közben is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mert a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkre. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Vegyük Isten áldását, szeressétek az Urat ti hívei mind, az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatostul megfizet a gőgösöknek, legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a gyülekezet életére vonatkozó hirdetéseket.
Kedves testvérek, mindenek előtt hadd köszönjem meg Pap Szabolcs Zsolt mai szolgálatát a keresztelőben és az igehirdetésben. Ő sógoromnak bátyja és a Hajós császártöltés Nemesnádudvari Társegyház község lelkipásztora. Kívánjuk az ő életére, családjára és gyülekezetére is Isten gazdag áldását, és hogy azt a közösséget is ajándékozza meg barnabási lelkületű gyülekezeti tagokkal. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem. A mai napon még 11 órakor és este 6 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a templomban. A heti alkalmaink a következőképpen lesznek. Hétfőn délután 5 órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben. Kedden délután 5 órára, bibliaórára várjuk a testvéreket ugyancsak gyülekezeti termünkbe. Ezen az alkalmon folytatjuk nemrég megkezdett sorozatunkat, ami az utolsó időkről és a jelenések könyvéről szól. Most a következő kedden a jelenések könyve első fejezeteiben a hét gyülekezetnek írott levélből hallhatunk majd igemagyarázatot és beszélgethetünk erről. Szerdán 5 órától presbiteri gyűlést tartunk az internátus dísztermében. Hordozzuk imádságban a presbitérium munkáját és szolgálatát, és hordozzuk már most imádságban a presbiter választásnak az ügyét, hiszen ebben az esztendőben az ősszel presbiter választásra kerül sor, tekintette arra, hogy a jelen presbitérium 6 éves ciklusa lejár. Mához egy hétre jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk istentiszteletünket itt Katonatelepen 3:40-kor, és hirdetem, hogy ezen az alkalmon két kisgyermek fog majd részesülni a keresztségben. Hordozzuk már előre imádságban a keresztelésre készülő családokat. Jövő héten vasárnap 11 órakor az általános iskola családi istentisztelete lesz Kecskeméten a templomban, délután 4 órakor pedig ifjúsági órát tartunk itt Katonatelepen. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kéri Gyuláné, Kéri Julianna 85 éves, és Gyöngyösi Pap Ferencné Sarkadi Ilona 83 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Sajnos sok halottunk van, hirdetem, hogy elhunyt katona Pál Zoltán 75 esztendős korában, temetése hétfőn 3:42-kor lesz a köztemetőben. Mátyus Lajos István 66 esztendőt élt, temetése holnap 2-kor a köztemetőben lesz. Gömöri Sándor 77 esztendős korában hunyt el, temetése kedden 3:42-kor lesz a köztemetőben. Dragos Imréné Nagy Ilona 83 esztendős korában hunyt el, temetése kedden 3 órakor lesz. Fekete Margit 76 évet élt, temetése szerdán 9 órakor lesz. Ugyancsak szerdán 9 órakor temetjük még Harcos Károly 46 éves és Tóth István Imre 59 esztendős korában elhunyt testvéreinket. Piros György Istvánné Csupor Klára 79 évet élt, temetése pénteken 1 órakor a köztemetőben lesz. És Körtvélyesi Sándorné Illés Sarolta 72 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken 2 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként, egész egyházközségünkben 153 ezer forint, a templom kárpittyainak cseréjére, amely láthattuk, megtörtént a kecskeméti templomban 15 ezer forint, diakóniai központ szolgálatára 20 ezer, szeretett hétre 23 ezer, gyülekezeti újságra 1500, a Széchenyi Városi Templomra 10 ezer, a Petőfi Városi Szolgálatra 4700, a templom tornyára és az óvoda javára 1000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Szeretet Híd diakóniai program keretében a kecskeméti templom kertjét szeretnénk rendbe tenni. Ehhez várjuk a segítő kezeket és szolgálatot. Május 20-án, jövő héten, szombaton reggel, a reggeli 7 óra 15-kor kezdődő istentiszteletet követően várjuk a segítő kezeket, és kérjük, hogy aki tud jönni, hozzon ásót, kapát, lapátot, gerebjét, azért, hogy megszépülhessen a kecskeméti református templom kertje, tehát jövő héten, szombaton, reggel a 7 óra 15-ös istentiszteletet követően. Az általános iskolába takarítónőt keresünk, jelentkezni az iskola főportáján lehet. Hirdetjük még nyári gyülekezeti táborunkat az Emmaus házban, amelyet augusztus 5-e és 8-a között tartunk. Legyünk együtt ezen, mert nagy szükségünk van arra, hogy a testvéri közösséget építsük, mi katonatelepiek is egymás között, illetőleg a gyülekezet más közösségeiben élőkkel és lévőkkel, hogy valóban befogadó közösséggé válhassunk. Tehát augusztus 5-e és 8-a között nyári Emmausi gyülekezeti tábort tartunk. Utolsó hirdetésként pedig szeretnék emlékeztetni mindenkit, és kérjük a támogatást egyházközségünk szolgálatához. Most az adó 2x1%-ának átirányításával éljünk ezzel a lehetőséggel is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 395. dicséretünket. A 395. dicséretünknek mind a 3 verszakát énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szolgálódó tanítványaiddá.